Ismét szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, most már én is hallom, hogy a hangosítás megérkezett. Tehát szeretném folytatni Gábor megkezdett gondolatait, az előző előadó megkezdett gondolatait, ezzel a témával, hogy reform szemléletű táplálkozás csecsemő és kisgyermekkorban, hiszen a mai nap témája a gyermek, a gyermekek egészsége, a gyermekek jövője. Ezzel az idézettel szoktam iskolában is kezdeni a beszélgetéseinket az osztályokban, amikor az egészséges táplálkozásról beszélgetek a gyerekekkel, és nagyon ügyesen megfejtik a lényegét, a tanulságát ennek a szókrátészi idézetnek, ami így hangzik, hogy mások azért élnek, hogy egyenek, én azért eszem, hogy éljek. Szókrátész maga is, főleg növényi táplálkozáson élő görög filozófus volt, időszámításunk előtti 5. századból, több más társával együtt is, Pitagórásszal, vagy később Ovidiusszal és Plátónnal, akik szintén vegetáriánus táplálkozást folytattak, és ők, így Szókrátész is megértette azt, hogy a táplálkozásunknak nagyon-nagyon komoly egészséget megőrző és betegséget megelőző hatásai vannak, lehetnek, akkor, hogyha ezt tudatosan is és átgondoltan tesszük. És az emberek manapság egyre inkább a reform étrendek felé fordulnak. Ugye ez így elég nyilvánvaló, hogy Magyarországon is látjuk, hogy egyre több bióbolt van, vagy halljuk, hogy egyre növekszik a vegetáriánusok száma világszerte, például Egyesült Államokban, Kanadában, mert 4-5-7%-ra tehető az arányuk, itt nálunk még csak 1-2%. Miért van az, mit gondolnak, hogy az emberek, mi egyre inkább reformétrendek felé fordulunk? Azért, mert a hagyományos táplálkozás jellemző és sajnos lesújtóak, ugye erről Gábor már az előbbiekben beszélt, úgyhogy csak röviden átszaladnék rajta, hiszen nagyon-nagyon magas a húskészítmények fogyasztása, ebből következően a telített zsírsav tartalom, túlzott állati fehérje bevitel, és a finomított termékek fogyasztása, ugye, ami kevés rostot tartalmaz, a túlzott só és cukorfogyasztás is jellemző sajnos, az üres kalóriák bevitele, illetve a mesterséges adalékanyagok bevitele a szervezetünkbe. És mindebből mi következik? Látják a másik oszlopban, hogy az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos betegségek, az ekcéma, a gyomor- és bélrendszeri betegségek, cukorbetegség, besekő, epekő, csontritkulás és allergiák, ezek mind-mind ennek folyamányai és következményei. Az elhízásról szeretnék nagyon röviden egy pár szóban szót ejteni, hiszen gyermekegészségnapon vagyunk, és Gábor is említette az előadásában, és én is megerősíteném, hogy sajnos ugyan a gyermekeknek a 30%-a túlsúlyos. A felnőtteknek már 50-60%-a túlsúlyos, a gyermekeké még csak 30%-a túlsúlyos, de ez is egy nagyon-nagyon magas arány, azt gondolom, nagyon-nagyon figyelmet felhívó arány, és érdemes ezt megfigyelnünk, kutatások támasztják alá, hogy azok a gyermekek, akik 2 és 4 éves koruk között sok állati fehérjét fogyasztottak, döntően húskészítményeket fogyasztottak, azoknak a gyerekeknek későbbiekben a testzsír aránya magasabb lesz. És ugye tudjuk, hogy a zsírsejtek száma gyermekkorban alakul ki, és felnőtt korban már nem változik. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a 2 és 4 éves kor közötti gyermekekre, illetve a 4-5 éves kor közötti gyermekekre is, hogyha az ő növekedési ugrásuk a 6 éves kor előtt következik be. Mert ilyenkor, hogyha ez 4-5 évesen következik be, akkor ez a magasabb zsírsejtszám ez megmarad felnőtt korban is, és ezen már változtatni nem lehet. Tehát nagyon-nagyon fontos a megelőző szemlélet. Kimutatták azt is, hogy akik növényi étrenden élnek döntően, azoknak a testsúlya könnyebb, olyan 4-10 kilóval könnyebb, mint azoknak a testsúlya, akik főként állati eredetű termékeken nőnek fel. Az előadásom címében is megfogalmaztam, hogy reformszemlélettel szeretnék beszélni a csecsemő és kisgyermek táplálásról, és szeretném azt is megmagyarázni, hogy én ezen mit értek, hogy reformszemlélet. A magyar értelmező kézi szótárban ezt, hogy reform, ezt úgy definiálja a magyar értelmező kézi szótár, hogy haladás segítő változtatás. Tehát egy irány, ami felé haladunk, és ami nagyon fontos, hogy ebbe az irányba, ahogyan haladunk, úgy ezt fokozatosan változtatások is kísérik az életünkben. És miért? Azért, mert egy olyan korban élünk, ami nagyon terhelt, sok szempontból, természeti katasztrófák szempontjából, társadalmi válságok szempontjából, és erről majd egy picit később szeretnék többet is beszélni, és azért nagyon-nagyon fontos a megelőző szemlélet, hogy a gyermekek tekintetében a szülők tudatosan, következetesen és átgondoltan terelgessék a gyermekeiket, neveljék, alakítsák a gondolkodásukat, hogy majd, amit a polcról levesznek az élelmiszer üzletben, az lehetőleg ne az legyen, amiről a Gábor az előző előadásban beszélt, hanem valami más, amit inkább otthon készítünk el, közösen készítünk el, amihez lehet, hogy egy kicsikét több időráfordítás szükséges, de mindenképpen megtérül, hiszen a jövőben egészséget eredményez és betegség megelőzést. Mi jellemzi korunkat? Mint már mondtam, társadalmi erkölcsi válságok, például a tápanyag eloszlás egyenlőtlen. Tudjuk azt, hogy körülbelül 20% a földünk lakosságának jól él, magas színvonalon él, még 80% nyomorog és éhezik. Nagyon-nagyon igazságtalan. A természeti ökológiai katasztrófák. Ugye erről nap mint nap hallunk, az állatbetegségekről, a járványokról. Azt gondolom, ezt nem kell ragoznom, hiszen ebben a légkörben élünk, hogy sertéspest is, kergemarhakór, madárinfluenza, és ugye sorolhatnám még tovább. A gazdasági problémák, amikre Gábor utalt is, hogy a húsiparnak, a tejiparnak azért elég jelentős a nyomása. Be kell ezt vallanunk őszintén, sajnos még mindig. És ez marad is így, ahogy Gábor elmondta, ebben változás nem várható. Néhány elgondolkodható tény mindebből következően. Például, hogyha az Egyesült Államoknak az állatállományának felnevelésére fordított gabonával és szójababbal nem az állatokat táplálnánk, hogy aztán majd abból hús legyen az emberek számára, hanem az embereket táplálnak ezekkel a növényi élelmiszerekkel, gabonával, szójababbal, akkor 1,3 milliárd ember lehetne táplálni. Azt gondolom, ez nagyon nagy szám, nagyon nagy arány. A föld olajkészlete 13 évig lenne elegendő, hogyha minden ember húsevővé válna. Ha pedig vegetáriánussá, akkor 260 évig. Ugye ez is probléma, hiszen egyre inkább merülnek ki a földnek a tartalékai, a kőolaj, a földgáz, és ez is jelentős problémákat vet fel a társadalomban. Egy átlagos és egészségügyi vonatkozásokat is, hogyha nézünk, ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy egy döntően növényi alapú étrenddel a szívinfarktus például, amire utaltam, mint civilizációs betegségre, meg lehetne előzni nagyon szépen. Mert hogyha egy vegyes táplálkozású embernek 50%-os aránya van a szívinfarktusra, vagy eshetősége, addig egy laktóóvó vegetáriánusnak, aki ugyan még tejet és tojást fogyaszt, de semmiféle hús félét nem, neki már csak 15%, és egy olyan embernek, aki csak növényi étrenden él, tehát semmiféle állati eredetű terméket nem eszik, az csak 4%. És ez is egy megdöbbentő szám, az emberiség egyharmada, körülbelül 2 milliárd fő vegetáriánus a Földön. Ugye hát ez nyilván India és Ázsia, tehát azok a nagyobb területek, ahol az emberek nagyobb szegénységben élnek, és ahol talán még emiatt is, de egészségesebben táplálkoznak. Gyerekegészségnapról lévén szó, feltenném a kérdést, hogy miért kockázatos, különösen ma, csecsemő és kisgyermekkorban az állati eredetű termékek fogyasztása. Picikét utaltam már rá, hogy a civilizációs betegségek promóter vagy elősegítő tényezői lehetnek az állati eredetű termékek. Tehát ugye ezekre emlékeznek felsorolva az előző ábrákon. Az állattartási problémák, a hormonok, az antibiotikumok, a kemikáliák, a stressz hatások az állattartásban, a vágási és feldolgozási körülmények, tehát ahogy szemünk előtt lehet, ahogy a szerencsétlen állatok ketrecekben, nagyon pici helyen nőnek fel, és kerülnek aztán a kés alá, és közben pedig hormonokkal tömik őket, és antibiotikumokkal, és ez pedig aztán az ember elfogyasztja, és felhalmozza önmagában ezeket a méreganyagokat. Nagyon fontos a lelki és mentális vonatkozások kérdésköre, hiszen ezt is kutatások támasztják alá, hogy azok a gyerekek, akik sok állati eredetű terméket fogyasztottak, azoknak a gyerekeknek az idegrendszere savas terhelés miatt károsodott, mert ugye az állati fehérjék fogyasztása során savas kémhatású anyagok szaporodnak fel a szervezetben, és ezek a központi idegrendszert károsítják. És ennek következménye a szorongás, az agresszió, a csökkent teljesítőképesség, csökkent szellemi teljesítőképesség és erkölcsi felfogó képesség. Tehát igazából azt lehetne mondani, hogy ezek a gyerekek, akik sok húst és állati terméket esznek, azok hajlamosabbak szorongásra, agresszióra. És a járványos fertőző állatbetegségek, amikről szintén az előbb már beszéltem pár szóban, szintén kockáztatják a gyermekeket is, hogyha elfogyasztják az állati termékeket. A reform szemléletű táplálkozás azonban az én felfogásomban sem egyenlő csupán azzal, hogy vegetáriánus táplálkozás. Hiszen, hogyha valaki csak annyit tesz, hogy nem eszik húst, nem fogyaszt húskészítményeket, vagy állati termékeket, de közben ugyanúgy eszi a fehér kenyeret, ugyanúgy iszza a kólát, ugyanúgy veszi a gyereknek a gumicukrot és a nyalókát, akkor szerintem semmivel sem tartunk előrébb. Tehát ezért a reformszemléletű táplálkozása az én felfogásomban egyrészt fokozatosan bevezetett. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, mert azért a szervezetnek át kell arra állnia, hogy hirtelen több rostot kap. És azzal ugye meg kell barátkoznia, meg kell szoknia. Más ízek érik, ugye természetesebb ízek, az ízlelő bimbóknak is meg kell szokniuk ezt. És ezért én azt javaslom, hogy az átállás a vegyes étrendről, a vegetáriánus étrendre több lépcsőben történjen. Tehát előbb próbáljuk elhagyni a sertéshúst, marhahúst, vöröshúsokat, belsőségek fogyasztását, és utána következzen a csirke, a pulyka, majd legkésőbb a hal hús fogyasztás elhagyása, és aztán, hogyha pedig még egészségesebben szeretnénk táplálkozni, és ahogy ezt majd ugye a korunk is diktálja, úgy majd jöhet a következő lépésben a tejtermék, a tojás és az összes többi állati eredetű termék elhagyása, amint ez mindenképpen szükségessé válik, és én hiszem, hogy ez az idő el fog érkezni. Ezért is beszélünk erről, hogy erre kicsikét segítsük felkészíteni a társainkat, a társadalmunkat. Tudatosan összeállított legyen ez a reformszemléletű táplálkozás. Tehát ez szintén nagyon-nagyon fontos, hogy szerezzünk be jó szakácskönyveket. Beszélgessünk olyanokkal, akik ebben már előrébb járnak, mint mi. Itt én hoztam magammal szakácskönyveket, és majd fel is fogom mutatni a megfelelő helyen. És ezeket meg is lehet vásárolni itt az Oltalom Alapítványnak a könyves tandjánál, és nagyon szívesen ajánlom, mert praktikus, könnyen elkészíthető recepteket tartalmaznak. Akár pástitumokról legyen szó, akár kenyér receptekről, akár húspótló ételekről, akár reggeli édes gabona ételekről, mindegyikre találnak majd a kedves hallgatók bőven recepteket, ötleteket, javaslatokat. Legyen változatos ez a táplálkozás, legyen teljes értékű, ugye erre is utaltam, és hát alapvetően vegetáriánus étrend legyen, és életmód. Szeretném ezt a szót hangsúlyozni, hogy életmód. Mert önmagában azt, hogyha egészségesen táplálkozunk, az még mindig kevés. Mert hogyha nem mozgunk mellette eleget, hogyha nem vagyunk kint a levegőn, hogyha nem iszunk elég folyadékot, vizet elsősorban, hogyha nem vagyunk mértékletesek, hogyha nem alusztuk meg azt a napi 8 óránkat, és hogyha a lelki nyugalmunk nincsen meg, akkor hiába táplálkozunk kifogástalanul és egészségesen, akkor is bizonyára előbb-utóbb az egészségünk csorbát fog szenvedni. Mi tehát az észszerű táplálkozás? Akkor enni, amikor kell. Tehát nem össze-vissza, hanem jól meghatározott napi ritmusban. A szervezetünk nagyon szépen beállítja önmagát az agyi, a kefalikus szabályzással. Hogyha tudja a szervezetünk, hogy 8 órakor eszünk, 1 órakor eszünk, 6 órakor eszünk, azt nagyon szépen megszokja, fel is készül rá a szervezet, és ezzel teszünk jót, hogyha ezt a rendszerességet követjük, ezt önmagamnak is mondom, tehát meggondolják azt, hogy én ebben annyira élen járok, de én is erre törekszem. Akkor enni, amikor kell, úgy enni, ahogy kell, abból enni, amiből kell, a szükséges kalóriát alkalmas anyagokból összehozni, lúgosítani a szervezetet, nem savanyítani, nem megterhelni a szervezetet, hanem kielégíteni. És akkor most nézzük meg, ez egy izgalmas téma, hogy a vegetáriánus táplálkozáshoz hogy áll hozzá a tudomány. Gondolom, hogy sokat hallják a rosszalló megjegyzéseket, ha ez a téma felmerül, akár gyermekorvosok, akár védőnők, egészségügyi szakemberek részéről, hogy hát ez hiányos, nem megfelelő, egy gyereket mindenképpen csak húsevőként lehet fölnevelni, ez szóba sem jöhet. Tehát ilyen hangok azért vannak, azt gondolom, és akiknek vannak itt gyerekeik, biztosan hallottak már ilyesmit. Én azonban szeretném ennek az ellenkezőjét elmondani, méghozzá az Amerikai Dietetikus Társaság állásfoglalásának nyomán. Ők rendszeresen adnak ki közleményeket a vegetáriánus táplálkozásról, hosszú, több oldalas tanulmányokat, írásokat jelentetnek meg. 98-ban és 2003-ban is jelentettek meg, és ezek hozzáférhetőek angol nyelven, az interneten is bizonyára meg lehet találni az Amerikai Dietetikus Társaság állásfoglalását, és ők azt mondják, hogy mind a szemivegetáriánus, tehát akik még azért esznek csirkét, halat, mind a laktó-vegetáriánus, tehát akik tejet, tojást fogyasztanak, és mind a vegán, akik pedig egyáltalán semmilyen állati terméket nem visznek be, táplálkozás megfelelő lehet, és ahogy olvassák, hogy egészséges és megfelelő tápértékű lehet, amennyiben megfelelően tervezett, és ugye erről beszéltem is az előbb, és biztosan állítható, hogy egészséges étrendi alternatíva minden életszakaszban. És aztán a magyar dietetikusok véleménye is ezt támasztja alá, akik ugyan óvatosabban fogalmaznak, és azt mondják, hogy elméletileg jól, tehát megfelelő lehet akkor, hogyha jól megtervezett és szakszerűen összeállított, akkor mind a három vegetáriánus táplálkozási forma egyaránt megfelelő lehet minden életszakaszban. És ehhez tenném még hozzá egy nemrégen olvasott könyv szerzőjének az állásfoglalását, dr. Decsi Tamás, gyermekgyógyász szakorvos írja egy könyvében azt, hogy a vegetáriánus, vagy úgy fogalmaz, hogy az önkorlátozáson alapuló étrend általában azt mondja, hogy következetes, tudatos, diétahibával alig ha kell számolnunk, és az életminőség, az egészség javulása is várható tőle. Tehát ő már így már óvatosabban fogalmaz, és ő maga is mondja, hogy most már manapság óvatosabban fogalmaz, mint régebben, és úgy érzem, hogy azért, akik tudatosan átgondolják ezt a kérdést, nem maradnak meg ebben a fanatikus csőlátásban, hogy ez az asztalról lesöprendő, és hiányos, és nem megfelelő. Majd szeretnék egy picit a vegán táplálkozásról, tehát a csak növényi étrenden alapuló táplálkozásról többet szólni, hiszen azzal kapcsolatosan több probléma merülhet fel, de kicsit később. Nézzük kronológikusan a csecsemő és gyermektáplálást. A csecsemő táplálás az első 6 hónapban. Az első 6 hónapban a babáknak, a piciknek az anyateljes táplálás kizárólagosan fedezi minden tápanyag szükségletét. Tehát kizárólagosan és tökéletesen ezt a WHO, az egészségügyi virágszervezet, az egész világon ezt a nézetet fönntartja, képviseli, szorgalmazza, és szeretném mondani és javasolni is önöknek, hogy a mai napunk vendége Ungvári Renáta is, aki a Szoptatásért Magyar Egyesületnek tagja, és kiemelkedő munkát is végez a szoptatás népszerűsítéséért, és ő is tart mai napon tanácsadást. Tehát a tanácsadó pultoknál, őt is asztaloknál, ővel is lehet találkozni, és tőle is lehet kérdezni, tehát anyateljes táplálás, csinnyáról, binnyáról, bátran keressék meg Renátát, Ungvári Renátát. Az anyatej védelmében néhány szót kell ejteni, azonban nem szeretném húzni az időt, csak annyit mondanék, hogy a 70-es évekre drámaian lecsökkent a szoptatott babák aránya. Mit gondolnak, miért? Jött a tápszerlobbi. Tehát a 45-ös, tehát 1945 körül, amikor a világháborút követően nem nagyon volt lehetőség másra, mint a szoptatásra, akkor bizony 90%-ban szoptattak az édesanyák. És a skandináv államok felmérései alapján, ez Svédországban történt ez a felmérés, ott tapasztalták azt, hogy 45-ben 90%-ban szoptattak a magyar édesanyák, míg aztán a 70-es évekre már csak 20-24%-ban. Tehát nagyon nagy visszaesés történt, és manapság pedig visszafelé megy ez az arányszám, és már 80%-nál tartanak a skandináv államok. Mi magyarok még sajnos nem tartunk itt, mert nálunk körülbelül 50%-a a magyar csecsemőknek 50%-a kap kizárólagosan anyatejet fél éves koráig. És az emmi védőnők is dolgozunk, hogy ezért ez ne így legyen, akár az információ átadással, akár a lelki támogatással, akár a gyakorlati tanácsainkkal. Anyateljes világnap augusztus 1-je érdemes megjegyezni azoknak, akik látom, vannak várandósok is a köreinkben, hogy ezt a napot jegyezzük meg, és amikor ilyen rendezvények vannak, akkor arra látogassunk el, hiszen ott is biztos, hogy hasznos információkhoz juthatunk. Szeretném egy picit az anyatej jelentőségét kifejezni, hogy miért is olyan reform szemléletű az anyatej. Hát kezdeném azzal, hogy legoptimálisabb a tápanyag összetétele. Ezt tápszerekről nem mondható el. Miért a legoptimálisabb? Egyrészt, mert a fehérje tartalma kevesebb. Az embernek nincs annyira nagy szüksége a fehérjére, mint amennyire ezt a táplálkozás tudomány gondolja. Tehát sokkal kevesebb fehérjével is megelégszünk, viszont annál több szénhidrátra van szükségünk. Tehát mint egy 50-60%-ban van szükségünk szénhidrátra, és egy ilyen 20-25%-ban fehérjére. Az anyatejben ezért aztán a fehérje tartalom kevesebb, egy tökéletesen megalkotott táplálékforrás, úgy érzem, az anyatej. Ráadásul a fehérjére fajspecifikus. Míg a tápszer fehérjére faidegen. Ugye hát ebből következnek aztán későbbiekben a különböző allergiák, ekcémek és egyéb betegségek, amikre egy kicsikét később vissza is fogok térni. A szénhidrát tartalma magasabb az anyatejnek, mint mondtam, nagyon magas a laktóz tartalma, és a laktózból képződő galaktolipidek pedig jó hatással vannak a központi idegrendszer érésére a csecsemőben. Azon kívül oligoszaharidokat is tartalmaz az anyatej, és ezek az oligoszaharidok, ezek az úgynevezett prebiotikumok, amelyek jó táptalajai a jó hatású bélbaktériumoknak, a laktobacillusoknak, a bifidusbaktériumoknak. Tehát ez is nagyon-nagyon jó, hogy az anyatejben benne van. Illetve a magas telítetlen zsírsav tartalma van az anyatejnek. Ez az úgynevezett LC-pufa, vagy hát magas telítetlen zsírsav tartalom, aminek az a jó hatása, hogy a látás fejlődését, a központi idegrendszer érését is segíti. És azt is kimutatták már kutatások, hogy az anyatejjel táplált csecsemőknek az IQ pontja 5-10 ponttal magasabb, mint a tápszerrel táplált babáké. Természetesen a tápszerekbe is bele lehet tenni a hidrolizált fehérjét, ezeket az oligoszaharidokat, a megfelelő jó hatású bélbaktériumokat, az LC-pufát is, vagyis ezt a telítetlen zsírsavat is, többször sem telítetlen zsírsavat is, de egyet biztosan nem, az immunvédelmet. Tehát az anyatej elsődleges gyógyszer is. Specifikus IgA-t tartalmaz, laktoferrint, lizozim enzimet, és ezek mind-mind az immunrendszerét óvják, védik a csecsemőnek. Mondtam azt is, hogy szimbiotikus hatása van az anyatejnek, ugye itt a szimbiotikus hatás alatt értem a prebiotikumok és a probiotikumok együttes jelenlétét. Tehát azt, hogy a megfelelő bélbaktériumok tudnak megtelepedni a csecsemőnek a bélrendszerében. Az anyatej steril, mindig friss és megfelelő hőmérsékletű. És hát ugye mindig kéznél van, ami nem utolsó szempont. És betegség megelőző hatása van, itt sorolnám el ismét, hogy allergiák, ekcémák, elhízás, szív- és érrendszeri betegség, csontitkulás, bőrcsőhalál, és még biztos sorolhatnám, hogy milyen betegségektől véd az anyatej. Gazdaságos és egyedülálló anya-gyermek kapcsolatot teremt. Ugye a tápszerről ezt nem lehet elmondani, nyilván mert nem steril, nincsen betegség megelőző szerepe, nem tartalmaz immunanyagot, drága, és sérülhet az anya-gyermek kapcsolat. És szeretnék itt egy kis kitérőt tenni, és megemlíteni, hogy az anya-gyermek kapcsolat hát, sérülésének a kivédésére, vagy hát azt, hogy minél szorosabb kontaktusban lehessen egy tápszeresen táplált édesanyja csecsemője is az anyukával, mert néha sajnos elkerülhetetlen a tápszeres táplálás, nagyon jó a hordozókendő használat. és szeretném bemutatni itt a közönségnek Mutombó Angelikát, aki itt sétál is a kis Olivierrel, és látják, egy hordozókendőben tartja már 8 hónapos kisfiúkat, és szeretném mondani, hogy az előadást követően az asztalunknál, tehát a védőnői tanácsadás asztalánál ott lesz Angelika is, és majd bemutat néhány jó kis praktikát, hogy hogyan kell a hordozókendőt megkötni, akár előhordozásban, hátonhordozásban, csípőnhordozásban, és lehet tőle vásárolni is majd hordozókendőt, akit ez érdekel. Köszönjük szépen! Picikét még tovább lépve a prebiotikumokra és a probiotikumokra, még egy picikét ez hangsúlyozva, de csak annyi kitekintésként, hogy ez a felnőttek számára is fontos lehet, hogy az olyan gyerekek számára, akik mondjuk többször esnek át betegségeken és antibiotikus kúrán kell, hogy átessenek, számukra is fontos ez, hogy prebiotikus élelmiszereket fogyasszanak, ugye, amik megint csak segítik vissza telepíteni a jó hatású bélbaktériumokat, hogy ezen tudjanak szaporodni, és prebiotikumokat tartalmazó élelmiszereink a fokhagyma, a hagyma, póréhagyma, cikória, a bab, a borsó, az articsóka és a gabonafélék, tehát tulajdonképpen a hüvelyesek is, a gabonafélék, a hagymafélék összefoglalóan, ezeket érdemes fogyasztanunk, és hát különböző olyan készítményeket, olyan probiotikumot tartalmazó, akár protexint vagy normaflort, ami segít megint csak az antibiotikum leradírozó hatása után visszatelepíteni a megfelelő bélbaktériumokat, de ezt majd szerintem a következő előadónk fogja elmondani, vagy fog erről részletesebben beszélni önöknek. Az anyatejben vannak eszenciális zsírsavak is, linolsav és linolénsav. És ugye sokszor felmerül az, ez is csak egy kis kitekintő, és csak azért mondom, hogy ne csak a gyerekekről, picit a felnőttekről is essen szó, hogy együnk sok halat, mert ugye abban nagyon sok omega-3 zsírsav van, és ez máshonnan nem pótolható, de ezt is kimutatták, és erről is dokumentációk vannak, hogy a linolénsav szervezetben való lebomlás során omega-3 zsírsav keletkezik, és így különböző állati termékek, például a hal húsának fogyasztása nélkül is hozzájuthatunk ehhez a jótékony hatású zsírsav forráshoz. Lemmag, amit említenék, hiszen a lemmagban nagyon, nagyon sok linolénsav van, és a lennek és a diónak az 1:1 arányú keveréke az, ami nagyon hatékony ilyen szempontból. De látják, hogy még egyéb linolénsav forrásaink is vannak, mint a dió, a spenót, a mandula és az avokádó. Ezeket érdemes szoptatás során is fogyasztani. Mi van akkor, hogyha a csecsemőnek fél éves koráig nem biztosítható az anyateljes táplálása? Mit tegyünk, mit tehetünk? Fordulhatunk egyrészt anyatejgyűjtő állomásokhoz, vagy a háztól házig tejadáshoz, tehát gyűjtött női tejet is kaphat a csecsemő, ennek szigorú szabályainak a betartásával. Erről most nem szeretnék hosszasabban beszélni. De mindenképpen, hogyha tápszerhez kell folyamodnunk, akkor nagyon érdemes ezt a három szempontot figyelembe venni, hogy ez a tápszer mindenképpen hidrolizált tápszer legyen, vagyis a nagy molekulájú fehérjék legyenek benne lebontva kisebb molekulájú fehérjékre, hogy jobban emészhető legyen a baba számára, és kivéthetőbb legyen a későbbi allergiás betegségek, hogy megelőzhető legyen. Pre- és probiotikummal legyen dúsított, ugye ezt most már nagyon, nagyon tudjuk, hogy ezek micsodák, illetve hát ezzel a telítetlen zsírsavval, az LC pufával legyenek dúsítva ezek a tápszerek. A korszerű csecsemő tápszerekben mindez már általában benne van, de én akkor sem javaslom, hiszen az alapja tehéntej. Az olyan családoknál, akik növényi, tehát abszolút növényi étrenden élnek, tehát vegánok, számukra a szójafehérje alapú tápszer az, ami megoldást jelenthet, de mivel a szója is elég magasan vagy eléggé allergizál, ezért jobbnak tartom ezt a rizs és Szent János kenyér maga alapú tápszert, a szillakot, amit föl is írtam, hogy ennek a fogyasztása ez az allergiát is ki tudja védeni, hiszen rizs és Szent János kenyér mag alapú. Mire figyeljenek oda azok az édesanyák, akik szoptatás, várandóság, illetve szoptatás alatt is vegetáriánusak, laktóvegetáriánusak. A laktóvegetáriánus édesanyáknál egyedül a vashiányra kell odafigyelni. ezt számos szakirodalom alátámasztja, külföldi szakirodalom is különféle nyelveken, tehát ez így abszolút elfogadott az egész világon, hogy csak a vashiány az, ami egy laktóvó vegetáriánus édesanyát érinthet, de ugyanígy érintheti a vegyes táplálkozású édesanyákat is, azt gondolom. Megelőzésként érdemes olyan táplálékokat fogyasztani, amiben sok a vas. Tehát a gabonaféléket, a hüvelyeseket, a zöldleveles zöldségféléket, a céklát, ha laktóvegetáriánus, akkor tojássárgáját, vagy csalánteát inni, sóskáspenótot fogyasztani, tehát ezeket érdemes bevinni, és érdemes C-vitamint is még pluszban bevinni, hiszen a C-vitamin bevitelével a vas kétszeresen jól fel tud szívódni, tehát jobban, mint hogyha enélkül történik. Tehát, és C-vitamint pedig nyerhetünk. Itt látják a felsoroltakból, kiviből, salátából, burgonyából, almából, káposztából, csipkebogyótából, hát vagy pedig tablettásan is. Jó tanács még az édesanyáknak, hogy fekete teát ne igyanak, hanem csak gyümölcsteát fogyasztanak, ami biztos, hogy csak gyümölcsöt tartalmaz, mert a fekete teában lévő tannin gátolja a vas felszívódást. Vegán táplálkozású szoptató édesanyák étrendjére nézve kicsit már tudatosabban kell odafigyelnünk, de általában is ez tényleg így van, akik ilyen táplálkozáson élnek, ők alaposan utána járnak annak, hogy mit tegyenek, hogy egyenek, hogyan párosítsák, honnan szerezzék be, és így aztán az első pont, amit itt látnak, a komplett fehérje, erre is tudatosan oda szoktak figyelni. Ez azt jelenti, hogy még az állati eredetű termékek teljes értékű fehérjék olyan szempontból, hogy összes eszenciális, a szervezet számára nélkülözhetetlen aminósavat tartalmazzák, addig a növényi fehérjék, kivéve a szóját, nem rendelkeznek komplett fehérje forrással. Tehát párosítani kell őket ahhoz, hogy komplett fehérjéhez jussunk. Ilyen párosítási lehetőségek a hüvelyesek és a gabonafélék, illetve a hüvelyesek és az olajos magok. Tehát, hogyha például egy vegetáriánus édesanyja, tehát egy laktó, illetve hát bármilyen vegetáriánus édesanyja, mondjuk reggel eszik egy zappehelykását, és ezt szójatejjel készíti el, akkor ez egy teljes értékű fehérje forrás, hiszen a zappehely a gabonaféle, a szójatej a hüvelyesféle, és komplett fehérjéhez jut. Hogyha ezt még kiegészíti olajos magokkal, vagy mézzel, vagy kókusszal, akkor ezzel csak még több energiát tud bevinni, de az biztos, hogy a komplett fehérjéhez már hozzájutott. Hogyha az ebédet tekintjük, akár gyereknél, akár felnőttnél, ott pedig, ha egy lencsefőzeléket nézünk, egyszelet barna kenyérrel, amit ugye otthon sütünk és készítünk, mondjuk teljes kiöblésű lisztből, döntően, magvakkal, akkor ott is ott a hüvelyesféle, ott a gabonaféle, és készen van a teljes értékű fehérje. Ezzel kapcsolatosan ajánlanám a kis publikációmat, amelynek címe Mérlegen a vegetarianizmus, és ezt is meg lehet itt vásárolni az Oltalom Alapítvány könyves pultjánál, illetve nálam is megtalálható majd az asztalnál. Ebben a kis kiadványban vannak egészen részletesen egy táblázatban felsorolva a fehérje komplettálás lehetőségei, és illetve a különböző hiányállapotok megelőzésének a lehetőségei vegetáriánus édesanyákat és gyermekeiket tekintve. Fogyasztom vastartalmú növényeket, C-vitamint, amúgy az előbb erről beszéltem. Nagyon fontos a kálcium, a cink és a B6 vitamin megfelelő bevitele, főleg zöldleveles zöldségekből, olajos magvakból, gabonafélékből, aszalványokból, tofuval, vagyis szójakészítménnyel, szójatúróval vagy sajttal, illetve a szezámmagot emelném itt még ki, hiszen a szezámmagnak nagyon-nagyon magas a kálcium tartalma, és ezt úgy érdemes fogyasztani, hogyha megdaráljuk, megőrüljük, mert csak úgy fog felszívódni rendesen a szervezetben, tehát hogyha máddarálón vagy kávédarálón kinek mi van otthon, megőrli, megdarálja, akkor nem ballasztanyagként fog kiürülni, hanem fel fog szívódni, és sokkal jobban és melegebben ajánlom, mint a tehéntejet vagy a sajtot, ugye Gábor az előző előadásban erről beszélt is érintőlegesen. D-vitamin bevitel, dúsított növényi olajokkal, margarinnal, mert ezt nem szívesen ajánlom, inkább a növényi olajat mondanám, és a növényi tejet, ami D-vitaminnal dúsított. Fontos az elegendő energiához való hozzájutás, ami tényleg alapszabály, hogy alacsony kalóriatartalmú ételeket és üres kalóriákat kerüljük, ugye hát ez mindenki számára ajánlatos, tehát ne fogyasztunk finomított pékárukat és mindenféle felfújt, de szemnek tetszetős dolgot, hanem inkább a rostban gazdagabb dolgokat készítsük el otthon, vagy vásároljuk meg, ha tudjuk. Teljes értékű szénhidrátokat fogyasszunk, növényi olajokkal dúsított ételeket, és avokádó, dió, magyarókrémet, tofut, aszalványokat. Az avokádó egy nagyon értékes gyümölcs, csecsemőknek is adható, biztos, hogy ismerik, egy zöld gömbölyű gyümölcs, aminek a belsejét lehet kivennünk, és ebből kitűnően lehet pástétomot készíteni, kenyérre kenni, vagy akár csak pürének elkészíteni egy kis fokhagymával, vagy citrommal, nagyon-nagyon pici sóval, és nagyon ízletes, és rendkívül sok energia is van benne, ugyanígy a dió és a magyarófélékben is. A B12 vitamin, ami tulajdonképpen az egyetlen egy sarkalatos kérdése ennek a táplálkozásnak, tehát csak növényi alapú táplálkozásnak, hiszen ez nem található meg semmilyen állati, semmilyen növényi eredetű élelmiszerben, csak az állati eredetű élelmiszerekben, de azért kutatások folynak arra nézve, hogy az élesztőben, sörélesztő pehelyben, tehát amelyeken ezek a B12 vitamint létrehozó baktériumok megtalálhatók, ezeken található B12 vitamin vagy van benne. A csíráztatott gabonákban, vagy mannarax készítményben, ami szintén egy ilyen csíra máli, egy ilyen búza készítmény, vagy B12-vel dúsított növényi tejben, vagy műzliben, egyébként lehet is kapni, meg is néztem az áruházakban, a polcokon ilyen szemmel is a műzliket, és ténylegesen van benne B12, csak hát elég sok műzlit kell ahhoz megennünk belőle, hogy bejusson a napi B12 vitamin. De hogyha így ezeket az élelmiszereket bevisszük az étrendünkbe napi rendszerességgel, tehát sörélesztő pejhet, vagy dúsított növényi tejet, műzlit, vagy csíráztatunk otthon, akkor valószínűleg kivéthető a B12 vitamin hiány, de azért az óvatosság szempontjából inkább azt mondanám, hogy érdemes fél évente B12 vitamin szintet nézettetni, hogyha lehetséges, vagy pedig B12 vitamin tartalmazó tablettát, vagy fogyasztani azért, hogy ezt a hiányállapotot megelőzzük, mert ennek a hiányállapotnak kialakulása nem azonnal jelentkezik, hanem egy 3-5 év körülbelül még kiürül a májnak a B12 raktára, és akkor már viszont a károsodások lehetnek sajnos súlyosabbak, vagy visszafordíthatatlanabbak. Idegrendszeri károsodás, vagy pedig vészes vérszegénység lehet a következménye a B12 vitamin hiányának. Erre nagyon érdemes odafigyelni a vegán táplálkozásúaknál, de igazából ez az egyetlen egy olyan dolog, ami tényleg hangsúlyoznék. Nézzük a baba hozzátáplálást, hogy akkor hogyan tegyük, miután az első fél éve eltelt egy csecsemő élet, tehát miután az első fél éve eltelt a csecsemő életében, és már szüksége van az anyatejen kívül más táplálékra is, akkor szintén javasolnám, hogy a bevezetés fokozatosan történjen, bárminek a bevezetése, körülbelül 3-5 napig, csak azt az egyféle gyümölcsöt, vagy zöldségfélét kapja a baba, és ennek a mennyisége is először 2 kanál, vagy 4 kanál, és egyre följebb emelkedő adagok legyenek. Érdemes megvárni a 6 hónapot, tehát ez mindenféleképpen érdemes, hiszen csak akkor érdemes hamarabb elkezdeni, hogyha az anyateljes táplálás nem megoldható 6 hónapos korig, akkor 4 hónapos kortól lehet legelőbb, hogyha egy baba tápszeres, elkezdeni a gyümölcs és a főzelék bevezetését, lehetőleg biotermesztésű vagy ismert beszerzési helyről származzon a zöldség és a gyümölcs. Ugye ennek is most már azért egyre nagyobb tere van, vagy lehetősége van, hogy megkeressük a lakóhelyünk környékén azokat a biopiacokat, vagy bioboltokat, ahol hozzá lehet tudni ilyen alapanyagokhoz. Ha pedig ez nem megoldható, akkor olyan esetben, hogyha répát adnánk a csecsemőnek, például sárga répát, akkor azt érdemes bébi ételből, hiszen a nitrit és a nitrát szennyezés miatt azért fokozottabb óvatosság szükséges egy baba táplálásánál. Itt a methemoglobinémia megelőzése szempontjából mondom ezt. És egy étkezésnél körülbelül miután már fokozatosan napról napra eljutottunk nagyobb adagig, ami először egy olyan 50-60 milliliter legyen, de amint egy szoptatást kiváltottunk, mondjuk egy nap közepit elsődlegesen, tehát nem reggelit és nem estét, az mindenképpen maradjon meg a legtovább szoptatásnak, fél éves kor után is, akkor egy olyan 2 deci, 2,5 deci főzelék az, ami elég egy babának, egy nagyobb étkűnek olyan 3 deci. Pépes legyen, pürésített és passzírozott, és a napi étkezések száma körülbelül 5 alkalom legyen, tehát nem kell még többször megterhelni a csecsemőnek az emésztő rendszerét, hagyunk neki pihenést is. Az első szolidok vagy szilárd ételek lehetnek gyümölcsök, lehetőleg idén gyümölcsök legyenek, elsődlegesen bevezethető az alma, az őszi barack, a megy, hiszen ezek nem is puffasztó hatásúak és nagyon értékesek, könnyebben emészthetőek. Később a cseresznye, a körte, a szilva, a sárgadinnye, ami kicsikét már puffasztóbb hatású gyümölcsök, és későbbiekben a déli gyümölcsök. Tehát ezeket érdemesebb kitolni a különböző allergiák szempontjából, tehát a banán, a narancs, kivi, ananász, avokádó, ezeket kicsit később, olyan 7-8 hónapos kortól, hogyha elkezdjük mondjuk 6-7 hónaposan a hozzátáplást, akkor kezdjük inkább a hazai gyümölcsökkel. Ha nincsen friss hazai gyümölcs, akkor fagyasztott formában érdemes, semmiképpen nem jó a befőtt vagy a lekvár, hiszen azoknak a hozzáadott cukortartalma és egyéb adaléktartalma nem megfelelő a csecsemőnek, hiszen 1 éves korig lehetőleg kerüljünk minden só és minden cukor hozzáadást a baba táplálékához. Első életében kerüljük az eper, a mána, a befőttek a lekvárok fogyasztását, az eper és a mána allergizáló hatása, tulajdonsága miatt, a magocskái és a szőröcskéi miatt. Zöldségféléket ilyen sorrendben vezethetünk be, hogy burgonya az alapfőzelék általában, amihez aztán adhatunk sárgarépát, sütőtököt, céklát, salátát, brokkolit, és látják a felsoroltakat, kicsit később a puffasztóbbakat, olyan 7-8 hónapos kortól a hűtés félék is bevezethetők. Vegetáriánus babáknál ez nagyon fontos szereppel bír, hiszen mondtam is a fehérje komplettálást, hogy annak az egyik összetevője mindenféleképp a hüvelyes félék. Érdemes a puffasztó hatás megelőzése érdekében beáztatni előzetesen ezeket a hüvelyes féléket, és akkor utána főzőlevet leönteni, köménymaggal főzni, és akkor így vagy mérsékelhető a puffasztó hatás. És a főzelékeket dúsítsuk 1 hónappal a bevezetés után. Ez azt jelenti, hogy egy deci főzelékhez 1 kávéskanálnyi növényi olajat, lehetőleg olívaolajat, vagy hidegen sajtolt olajakat tegyünk. Aztán aki úgy gondolja, margarint is tehet, vagy vajat. Lehetőleg mellőzzük a só és a cukor használatát. Gabonafélék bevezetéséről előbb a gluténmentes gabonákat vezessük be, hiszen fontos, hogy ne terhelje a bélrendszert a glutén, és az ebből következő szintén sajnos egész életre szóló allergia, lisztérzékenység, vagy hát gluténérzékenység. Tehát a rizs, a kukorica, a köles és a hajdina, amiket így felsorolhatunk ebben a sorban, mint gluténmentes gabonákat, legnyugodtabb lelkiismerettel a rizs és a kukorica, amik gluténmentesek, köles és a hajdina nyomokban tartalmazhat glutén, tehát ezeket egy kicsit érdemesebb később bevezetni, mint a rizst és a kukoricát. 9-10 hónapos kortól, vagy pedig megvárhatjuk az 1 éves életkort is, egyre inkább errefelé tendál a táplálkozástudomány, vezethető be a búza, a rozs, az árpa, a zab, ugye, ami gluténtartalmúak, és itt hívnám fel a figyelmet egy nagyon jó találmányra, a hollepelyhekre, amik szintén kaphatóak bioboltokban, pelyhesített, pici apró pelyhek formájában található meg akár a köles, akár a rizs, ugye az első időszakban, majd később a gluténtartalmú gabonafélék, és kitűnően keverhetőek főzelékekhez, vagy pedig gyümölcsökhöz is, vagy joghurthoz, hogyha fogyasztanak joghurtot, akár olajos magvak bevezetése, napraforgó lemmag, szezámmag, tökmag, 7-8 hónapos kortól darálva főzelékekbe, nagyon megdobja az energiatartalmát az ételeknek, különösen a napraforgó mag. És akkor a csonthéjas olajos magok kicsit később, az allergizáló tulajdonságaik véget, vagy inkább hát 9-10 hónapos kortól, vagy 1 éves kortól, a mandula, a dió, a mogyoró, a kesúdió, itt a földi mogyorót viszont megemlíteném, hogy ez semmiképpen nem, mert annak eléggé allergizáló tulajdonságai vannak, tehát a földi mogyorót azt kerüljük csecsemőkorban. Tejtermékek bevezetése Hát, hogyha a család laktó vegetáriánus, akkor 7 hónapos kortól a natúr joghurtot ajánlhatjuk. Ugye az élőflórás joghurtot, a danonaktíviát, vagy az olyanokat, amiben probiotikumok is vannak, kefírt, és 8 hónapos kortól pedig aztán a túrót vagy tofut a sajt helyett. Én a sajtot semmiképpen nem javaslom emberi fogyasztásra, erről Gábor is beszélt, hogy nagyon nehezen emészhető. Igazából a csecsemő gyomrába szerintem nem való. Lehet kiváltani heti 1-2 tofuval, tehát ezzel a szója sajttal. Ki hogy gondolja? 10 hónapos kortól lehet habarásként a főzelékekbe tejfölt használni, kefírt használni, joghurtot használni, és itt is lehet elkészíteni ezeket a tejfölöket növényi alapanyagokból is. Például kölesből, napraforgóból, de ezzel kapcsolatosan is találhatnak nagyon jó recepteket. Ezekben a szakácskönyvekben, amelyeket Nagy Zsuzsa írt és az Oltalom Alapítvány adott ki, fel is mutatnám őket. Tehát a zöldséges egytálételek füzetben megtalálhatóak ezek a növényi tejföl készítési módok. Tehén tejet 1 éves korig semmiféleképpen ne adjunk. Én azt gondolom, hogy azután sem való egy babának tehén tej, az inkább a bocinak maradjon meg. És a babának továbbra is az anyatejet javasoljuk, abban az esetben, hogyha ez rendelkezésre áll, akár 2 éves korig, akár 3 éves korig, attól függ, hogy ez meddig oldható meg. És, vagy pedig a növényi tejeket, amikről a Gábor is említést tett, mint a mandulatej, vagy a rizstej, vagy a zabtej, szójatej. Tojás bevetítése 9-10 hónapos kortól a sárgája, fehérje csak 1 éves kor után, és mindenképpen főtt formában. Én húsféléket semmiféleképpen nem javaslom bevezetésre, de a teljesség kedvéért meg kell, hogy említsem őket, hogy ez is egy tápanyagcsoport, de biztonsággal nélkülözhetőek a csecsemő étrendjéből a húsfélék és a húskészítmények, és ha már vegyes táplálkozású a család és fogyasztanak húskészítményeket, akkor a fehér húsokat, az alacsony zsírsav tartalmú húsokat javasolhatjuk, a csirkét, a pulykát és a halat. És akkor itt még látják a fűszereket, hogy érdemes kicsit ízletesebbé tenni a babáknak az étrendjét, ételeit, petrezselyemmel, kömménnyel, borsikafűvel, majorannával, rozmaringgal, tehát ilyen zöld fűszerekkel, 10 hónapos kortól már a hagymafélékkel is. Folyadéknak az anyatej első számú folyadékforrás, vagy a forralt víz, illetve babavíz, aminek az ásványanyag tartalma alacsonyabb azért, mint a többi ásványvíznek, és hogyha teát adunk, akkor mindenféleképpen édesítés nélkül adjuk, és ne granulátum formájú teát, tehát ne azt a hengeres dobozos teát, amiben színes granulátumok vannak, és tele van cukorral, hanem akkor mindenféleképpen csipkebogyó, hibiszkusz, vagy valami olyan gyümölcs teát, ami ténylegesen gyümölcs tea, és nem fekete tea. Kisgyermekek étrendjéről szeretnék még röviden szólni. Alapvető, hogy javasolhatjuk reggel az édes reggeliket, tehát a kása reggeliket, gabonakása reggeliket, kukoricakása, köleskása, zabkása, növényi tejekkel, gyümölcsökkel, olajos magvakkal. Ennek a receptjeit megtalálhatják ebben a kis kiadványban, amit szintén Nagy Zsuzsa írt, és beszerezhető a mai napon. 10 órainak nem javaslunk még egy étkezést, hanem inkább csak egy kis gyümölcslépfogyasztást. Ebédnek zöldséges ételt javasolhatunk, ehhez is vannak könyveink, a húspótlók és a zöldséges ételek, amit már mondtam is, és valamilyen egészséges desszertet, amit elkészíthetünk karobbal, vagyis Szent János kenyér, magörleménnyel, mézzel, datójával, kókusszal, tehát olyan alapanyagokból, amik mindenképpen egészségesek. Uzsonnára, szintén gyümölcsöt, vagy valamilyen joghurtfélét javasolhatunk, egy könnyebb uzsonnát, és vacsorára pedig a pástétomos kenyereket, amik növényi alapúak. Erről is van receptgyűjtemény. Itt is lehet nagyon jó pástétomokat készíteni mandulából, kukoricából, karfiolból, élesztő segítségével, és még sorolhatnám, rengetegféle jó pástétomot lehet készíteni, amik ízletesek is, és a gyerekek is szeretik. Kerülni érdemes az erős fűszereket, az olajban sülteket, az édességeket, a finomított pékárukat, a cukrosodítőket, vagyis az üres kalóriákat. Ugye hát egész életünkben, de hát a kisgyermekeket mindenféleképpen ebbe az irányba érdemes terelni, hogy az ízlelő bimbóik a természetes vízeket szokják meg, és majd ők is, maguk is ezt szeressék és keressék, amikor bevásárolnak, vagy későbbiekben maguknak készítik el az ételeiket. És nagyon fontos, hogy az egészség és életmód alapelveit is érvényesítsük mindezek közben, hiszen így lesz teljes és kerek a kép. Ennyit szerettem volna önöknek a mai napon elmondani, és szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmüket, türelmüket, és szeretném mondani, hogy most az előadást követően, és a nap végéig, akkor az asztalnál lent az étkező, tehát az ebédlőhelyiségben megtalálhatóak vagyunk, és jöjjenek bátran kérdéseikkel, és bármilyen témában, tehát ami védőnői kompetencia, szívesen állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen!